Szeretett testvéreim, Istennek azt az igéjét olvasom, amelynek alapján az ő lelkének segítségében bízva örömhírt szeretnék hirdetni nektek, ahogyan az írva található a Máté írása szerinti evangélium 5. részében, a 43. verstől kezdődően a 48. versen bezárólag. Hallottátok, hogy megmondatott: szelesd fele barátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy legyetek mennyei atyátok fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, esőt ad az igazaknak és a hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik-e a vámszedők is? És ha csak atyátok fiait köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik-e a pogányok is? Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei atyátok tökéletes. Szeretett testvéreim, azt gondolom, hogy mindannyian vágyunk élni egy olyan világban, ahol az embereknek van bizalma a békés megoldásokban. És mindannyiunkat félelemmel tölt el az, ha ez a hit már nincsen meg. A délszláv háborúból maradt fenn a következő történet. Egy faluból való szerb és horvát férfi ment az országúton. Jól ismerték egymást, együtt gyerekeskedtek. Egyszer az egyikük elővette egy pisztolyt, és csak úgy nézegette, forgatta. Aztán valami furcsa gondolattól indítatva ezt a fegyvert oda tartotta a társának a fejéhez. És ekkor néhány súlyos másodpercnyi szünet következett. A fegyveres férfi elkezdett gondolkodni. Ha most nem húzom meg a ravaszt, akkor ez az ember azt fogja gondolni, hogy bár a szívemben ott a gyűlölet, csak azért nem ölöm meg, mert gyáva vagyok. Ezért az első adandó alkalommal ő fog megölni engem. Fatális módon a gyűlölet logikáját követve meghúzta a ravaszt. A hit vagy tudat, amivel élünk, az nem közömbös. A hitünk az visszahat ránk, visszahat a közösségi életünkre. A bizalom hiánya pedig örvényként húz le mindent, mint amikor a dominósort meglökik, úgy borul minden abban a pillanatban. A hinni nem tudás, vagy a hinni nem akarás pedig arra is visszahat, ahogyan az Isten szavát értjük. Amikor nem tudjuk rábízni magunkat az isteni szóra, még az Isten által adott ige értelme is elhomályosul. A szó nem éri el a célját, hanem, hogy valaki szépen mondta, elgörbül. Az Isten eredeti akarata, eredeti szándéka. Különös dolog történik Jézus korára, a sok keserű tapasztalat miatt a hűségesnek meg akarni maradó nép a maga kisebbségi sorsába beletorzult, és az írás magyarázók a mózesi törvénynek ezt a pozitív parancsát, hiszen ez az Ószövetségből való, Levitikusból, hogy szerest fele barátodat, valami különös logika folytán kiegészítették azzal, hogy igen, akkor a fele barátod, az atyafit, azt szeretni kell, de aki azon kívül van, azt pedig gyűlölni. Ez nyilvánvalóan nincs benne az Ószövetségben. Csak valami módon az ellenséges lét, ez a kisebbségbe torzult, elnyomott lét, valamiért ezt mondatta ki az emberekkel. Ezt a szép, pozitív parancsát az Ószövetségnek egyre szűkebben kezdték érteni, és igyekeztek beazonosítani az ellenséget, akitől meg kell védeni magukat, és meg kell védeni az értékeinket. Ugye ismerős ez? Ha be tudjuk azonosítani az ellenséget, akkor mindjárt egyszerűbb, tudjuk, hogy kit kell szeretni, és kit kell gyűlölni. Egyszerű a képlet, mindenkinek könnyebb így élni, nem? Jézus ezt a gondolkodást leplezi le. Ezt a hinni nem tudást, de ezt a leginkább makacs nem akarást. Így szól, megmondatott a régieknek, és ő azt mondja, de én azt mondom. És amikor azt mondja Jézus, hogy de én azt mondom, ez azt jelenti, hogy tekintéllyel szól, tekintélyt követel magának. A hegyről szól, ez a hegyi beszéd, hasonlóan Mózeshez, azzal a világossággal, ami Mózes arcán is ragyogott, Isten szavának az eredeti világosságával. Az ő tekintélyét állítja egy hamis tekintéllyel szemben, ami nem más, mint a mi rossz tapasztalatunk. Tekintélyt állít személyes tapasztalattal szemben. De azt mondja, lehet, hogy rossz tapasztalatod van a samaritánusokkal, hogy azok ilyenek meg olyanok, a megszálló rómaiakkal. Vagy folytathatnánk a sort a cigányokkal, vagy a kommunistákkal. Mindannyian azt hiszem megdöbbentünk, mikor hallottuk a hírekben, hogy 12 esztendős fiú a Blahalúza téren megkéselt egy 18 éves fiút az MP3 lejátszója miatt, és már az IVI-ben is találkoztam a ismerőseim között olyannal, aki 100 000 forintot ajánlott fel azért, ha valaki tiszteletre tanítja ezt a fiút. Azóta állítólag szélsőséges csoportok üldözik és keresik a fiút, mert megvan az ellenség, megvan kit kell üldözni. Azt mondja Jézus, én mégis azt mondom, bizalmat kér, döntésre késztet, mert ő nála van a kulcs, nála nélkül nincs megértés, nála nélkül sötétben maradunk. Ő kér bizalmat, mert ő egyedül méltó a bizalomra. És szelíd egyértelműséggel mondja, szeresd ellenségedet. Jézus azonnal megmondja azt is, hogy miért hallgassunk rá, és ez már nem törvény, hanem evangélium. Azt mondja, hogy legyetek mennyei atyátok fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra. Hát itt érdemes megállni, azt hiszem, egy szóra. Olyan nagy természetességgel beszél Jézus arról, hogy hogy ebben a lángokba borított világban, az ellenségesség által tagolt világban, ami szinte ez adja meg az életünknek a rendjét és struktúráját, olyan természetességgel átléphetünk a fiúság nagyvonalúságának a szabadságába, az Isten kék ege alá, hiszen az Isten fölhozza az ő napját jókra és gonoszokra. Megdöbbentő ez a könnyed természetesség, ahogyan Jézus beszél arról, hogy ebből az ellenséges állapotból átléphetünk az Isten fiainak erre a nagyvonalú szabadságára. A kép is olyan szép, felhozza napját jókra, gonoszokra, ma ránk is felhozta a napját. Átérezhetjük ennek a szépségét. Hát nem háborúságról, éles ellentéstről, üldözésekről van szó, több száz évnyi szenvedésről van szó, itt a zsidók esetében vagy 700 éve nem voltak már maguk urai. Bonyolult helyzetekről van szó. De bizony azokról van szó, és ebben a háborúságban nem csak, hogy mi vagyunk érintve, a mi életünk, meg a közéletünk, közösségi életünk, hanem az ég és a föld egyaránt érintve van. Mert ott van bennünk a magacs ragaszkodása mi igazunkhoz, és ott van bennünk az ellenségeskedés saját családtagjainkkal szemben, és ott van bennünk az ellenségeskedés, ami mennyei atyánkkal szemben is. Luther Márton mondta, hogy mi egyszerre vagyunk az Isten barátai és ellenségei. Ott van bennünk ez az ellenségesség. Hogyan léphetnénk át olyan természetesen az ellenségnek megbocsátani tudás, az ellenségért imádkozás, az ellenség szeretet fiúi nagyvonalúságába? Honnan ez a derű Jézus Krisztusban? Hát nem neki kell a legnagyobb árat megfizetni azért, hogy valami változzon. Én azt gondolom, hogy onnan, hogy Isten egyszer s mindenkorra elhatározta, ő a maga részéről véget vet az ellenségeskedésnek. És ez nem csak ami feltételes dolog, ez tény. Erről múlt időben lehet beszélni, eldőlt. Isten véget vetett az ellenségeskedésnek. Vége van. Jézus Krisztusban megköttetett a béke. Az ő egyoldalú ölelésével lép oda hozzánk. És ez a mosoly, ez a derű, ez az Isten által elhatározott tényként kezelhető békesség van ott Jézus szavaiban, Jézus arcán, Jézus ölelésében. Pedig ugye olyan milyen bonyolultak vagyunk, és éppen ezért nagyon leleplező, nagyon megszégyenítő Jézusnak ez a kedvessége, ahogyan hozzánk lép. Ha akarjuk, nekünk is lehet egyszerű, azt mondja ezzel. Egyszer egy kedves barátom mesélte el, aki hittanórát tartott ilyen égetni való rossz kölykök között, és mondta, hogy a legrosszabbikat odaültette az ölébe, és hát úgy lehetett csak hittanórát tartani, hogyha ő ott csipkette a fenekét, vagy éppen fegyelmezte, hogy arra volt szükség, és a tékozló fiú történetét vették éppen, és hát arról volt szó, azt akarta kimondani a lelkész, hogy mennyi mindent veszített már el a tékozló fiú, mire végre eljutott a nullpontra, a teljes összetörésnek az állapotába. És akkor mondta, kérdezte a gyereket, hogy mit veszítette el, és mondták, hogy elveszítette a botját, elveszítette a kalapját, a köpenyét, a tarisznyáját, meg az édesapjának az összes pénzét, meg hogy elveszítette az igazi barátait, és folytatták, és megkérdezte, hogy milyen van még, és akkor mondták, hogy hát azért még hát, ha van neki sarúja, és mondta neki, hogy nem, már mezítláb van. Hát, ha van neki azért még egy másik ruhája, mert nincs már, csak egy ruhája van. Hát, ha van neki ennivalója, nincs neki ennivalója sem már. És akkor az a kis rossz gyerek lecsúszott a lelkész öléből, szembefordult neki, és csodálkozva mondta neki, de hát van neki atya. Igen, hogyha akarjuk, akkor ez ilyen egyszerű is lehet. Hogyha az Isten meglágyítja a mi szívünket, hogyha megértjük Jézus közeledésének ezt a kedves elfogadását, ami persze nagyon leleplező, nagyon megszégyenítő, mert mi meg ezzel szemben nagyon bonyolultak vagyunk. Költő mondta azt, hogy ami a magyarsággal történt, az kicsit hasonló a mi földrajzi állapotunkhoz, ugye a Kárpát-medencébe élünk, az összes folyó ide teszi le a maradékát, hordalékát, és ugyanígy minden, ami történt velünk 1000 év alatt, az itt is maradt velünk, annak az emlékezete. A tatárjárástól, a vörös terroron át, a fehér terrorig, meg mindenig, amit csak történt. És ennek a sérelme ott él elevenem bennünk. Hú, de nehéz is velünk. Hú, de bonyolultak vagyunk. Pedig ott lehet a megalázott, a kihasznált, a megvert helyzetekben is ott van Jézusnak ez az igazsága velünk, és ő maga velünk. Bizonyára mások is látták velem együtt egy katolikus papnak a bizonságtételét, hogy Placid atyának hívják, aki Szibériában töltött el több társával éveket, és ő kidolgozta az ellenséges környezetben túlélés 4 alapszabályát. Ezt én is jól megegyeztem, mert sosem lehet tudni, hogy mikor kell ezt alkalmazni. Az első ilyen szabálya a Placid atyának az volt, hogy a szenvedést nem kell túl dramatizálni. Hát, ami történik, történik, de nem kell túl dramatizálni. Második szabálya az volt, hogy annyi jót kell összegyűjteni, amennyit csak lehet. Ő például öröm olimpiát rendezett a raboknak, ez a Helsinki olimpia idején történt, és volt egy ember, aki egy nap 16 örömöt tudott a gulágon felsorolni, és azzal kétségtelen ő volt a bajnok, de mondta, hogy ez annyi energiáját lekötötte, mert ezt a 16 dolgot memorizálnia kellett, hogy mi is volt ez, hogy nem volt ideje foglalkozni semmi mással. Aztán a harmadik szabálya ennek a túlélésnek az volt, hogy nem szabad a világot két részre osztani. Hogy vannak a csúnya brabőrök, és vagyunk mi áldozatok. Hogy vannak az elnyomók és az áldozatok. Mert ennél sokkal bonyolultabb, mert ők is csak parancsot teljesítenek, ők is emberek, ő rájuk is várnak otthon. Nem kell rájuk ezért haragudni. És nekünk pedig nem szabad bele torzulni az áldozat tudatba. És a negyedik szabály pedig az volt, hogy és aztán minden más, amit az ember nem tud megemészteni, és nagyon fáj neki, azt mondja, adja oda az Istennek, hogy az Isten segít. Ez a negyedik, ez csak a hívőknek segítség. De ez az egyik legnagyobb segítség. Van neki atya a táborban is, és ez a Placid atya tudta képviselni ezt a krisztusi megbékélést, és derült ott is. Az atya fiának lenni azt jelenti, hogy élő kapcsolatunk van a minden jónak a forrásával. Azt jelenti, hogy nem deszkázzuk be magunk fölött az eget. És most nagy idézőjelekben mondom, hogy megengedjük az Istennek, megengedjük, hogy szeretetét szabadon árassza a világra benne ránk is. Nem azt kéri, hogy folytsuk el magunkban a haragot, hanem hogy mondjuk el neki, mert van atyánk. Nem azt kéri, hogy legyünk mindennel és mindenkivel toleránsak és nyitottak, hanem azt, hogy értékeljük az ő türelmét, és bízzuk rá az ítéletet. Adjuk oda neki. Van atyánk. Ha valami zavar minket, abban senki nem tud minket megakadályozni, annak hangot adjunk. Csak ne felejtsük el, hogy ami nagyon nehéz, azt mind odaadhatjuk neki. Az atya fiának lenni azt jelenti, hogy ismerem azt a helyet, ahol a dolgok nyugvópontra jutnak. És persze mindennek ára van. És arról beszél Jézus, hogy mindennek következménye is van. Azt jelenti, hogy a mi gondolkodásunk irányt vált, ha ezt az Istennek ezt a könyörülő, béketűrő szeretetét megérzem, akkor ez az én gondolkodásomban egy 180 fokos fordulatot kell, hogy váltson. Hát amit akár megtérésnek is nevezhetünk. És mindez hatással van arra, ahogyan én megpróbálok szeretni. Jézus arra hívja fel a figyelmünket, hogy forduljunk meg, mert rossz az irány. Azt mondja, hogy ha ti csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, akkor gyakorlatilag azt mondjátok, hogy nektek tartoznak az emberek egy bizonyos tisztelettel, egy bizonyos szeretettel, és ti ennek mértéke szerint adtok vissza szeretetet és tiszteletet. De ez nem jó, ez egy rossz irány. Ahogy a Zsoltár is mondta, én vagyok az adós. Az adós én vagyok. Ne felejtsd el, hogy te vagy az adós, ha jól érted az Istennek a szeretetét, és nem neked tartoznak szeretettel. Az egyik kedves lelkész ismerősöm, atyai jóbarát, 60 István, más is szokta azt mondani, hogy ez a disznótoros szeretet, hogy amikor disznót vágunk, akkor azoknak küldünk kostolót, akik nekünk is szoktak kostolót küldeni. Ez a disznótoros, ez egy szép szokás. De ennél egy külön dolog az atya fiának lenni, ez azt jelenti, hogy megpróbáljuk azokat is szeretni, akik minket nem szeretnek, köszönni azoknak is, akik egyébként elfordítják a fejüket. És azt mondja itt másodszor Jézus, hogy mert akkor lesztek a ti mennyei atyátoknak a tökéletes gyermekei, akkor lesztek olyan tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok. Hát ha van szó, amitől én magam is félek, az a tökéletesség. Igen, távol áll tőlem, én úgy érzem, ez messze elkerül, azt is mondhatnám. Igazából én egyféle tökéletességet ismerek. Bart Károlyt egyszer megkérték, ugyan foglalja már össze azt, amit sok ezer oldalba leírt, mert hát nem mindenki fogja ezt elolvasni, lelkészek se, teológusok se, és akkor egy gyerek énekkel válaszolt, engem szeret Jézusom, Bibliámból jól tudom. Azt gondolom, hogy ez a tökéletesség az, amit én is ismerek, hogy engem szeret Jézusom, és erről szól a Biblia, erről ezt tudjuk, de ennek azért vannak következményei az életünkben. És aztán, hogyha megfordulok, akkor kénytelen vagyok azt hinni, hogy van értelme ennek az útnak, ami előttem van, a tökéletes szeretet útjának, akkor bizony el kell azon indulnom, és az Isten lelkének segítségével haladnom is rajta, amikor nem nekem tartoznak, hanem azt érzem, hogy én tartozok másoknak. És minél inkább elhiszem, hogy lehet ennek a tökéletes szeretetnek az útján járni, annál inkább azt élem át, hogy mennyire rászorulok. Mert jaj, annak a fajta tökéletességnek, akinek már az Istenre sincs szüksége. Kierkegaard mondja azt, hogy jaj, annak, aki úgy merészeli szeretni az Istent, hogy nincs rá szüksége. Azt gondolom, hogy ezt a mély-mély szükséget érezzük át mi is, de mégis tudjuk, hogy a helyes irány az arra van. Minket már valaki megfordított, mondta, hogy nem rossz az irány, fordulj meg, arra van az igaz és tökéletes szeretetnek az útja. És akkor hát mit kell tennünk? Hát most például imádkozni ezért a cigány fiúért, azért, hogy ne legyen több áldozata neki, mert ez is sajnos benne van történetben, de azért is, hogy ezt a szerencsétlen kis vadállat módjára felnőtt gyereket ne kiáltsák ki bűnbaknak, és ne öljék meg 12 évesen, bosszúból. Ez azt jelenti, hogy nekünk mindig tudni kell, hogy nincs bedeszkázva fölöttünk az ég. Van egy mennyei atyánk, akinek a türelme még tart, és aki adja az ő erejét ahhoz, hogy igazán szeretni tudjunk. Ő a forrása minden jónak. Ő adja még a gonoszoknak is, hogy szeretni tudjanak. És hiszük, hogy hát még nekünk, akik tudjuk, hogy az ő fiai vagyunk, fog elegendő szeretetet adni. Ebben nagyon bízunk, erre nagyon nagy szükségünk van, ezért imádkozunk. Erről a tökéletességről szól a Biblia itt, a Biblia évében, az Isten szeretetnek a tökéletességéről, amiről Jézus ott a hegyen olyan szépen és békésen beszélt, és elénk adta, mint evangéliumot, megnyitva egy utat, hogy mi is járjunk ezen. Isten áldja meg a mi igyekezetünket, amit a szeretet útján próbálunk napról napra megélni. az Isten dicsőségére is, és ennek a világnak, és a mi embertársainknak az örömére. Amen. Válaszul a 96. Zsoltárt énekeljük. Annak az első versszakát, tehát 96. Zsoltár első verse. Énekeljetek minden népek új éneket az Úristennek. Drága mennyi atyánk, köszönjük azt a ellenállhatatlan szelídséget, amelyel lesöpörsz minden szűkkeblűséget, minden önző értelmezését a te igédnek, és föltárod annak az igazi értelmét, mert a te fiadnál van az igazi megértésnek a kulcsa, ő benne van a mi igazi bizalmunk és örömünk. Drága mennyei atyánk, szeretnénk elébet hozni ennek a világnak a sok-sok fájdalmát, ennek a lángokban álló világnak sok-sok sérelmét, hogy úgy tudjunk mi járni kelni, mint akiken látszik az a bizonyosság, és az a hit, és az a tudat, hogy nekünk van atyánk, hogy mi nem vagyunk árvák, és nem vagyunk remény és vigasz nélkül valók, hogy mi nem vagyunk erő nélkül vagyok, és tanács nélkül valók, hanem hitelesen tudjuk azt mondani, hogy béküljetek meg az Istennel, béküljetek meg egymással emberek, és köszönjük, hogy a mi szívünkben is szüntelenül ott munkálod a békességet. És amikor igazán háborog a mi lelkünk, látva sok igazságtalanságot, főképpen azokat, amik velünk esnek meg, de azokat is, amik megesnek a mi közösségeinkkel, a mi országunkkal, a mi népünkkel, akkor szeretnénk mindezt odaadni te neked, tudva azt, hogy az nem vész el, hanem te igazságot osztasz. Nálad van a bosszúállás, nálad van az igazság szolgáltatás. Bocsáss meg, hogyha mi feledékeny haragunkban ezt magunkhoz ragadjuk. Bocsáss meg, hogyha nem, hogy az ellenség szeretetének a parancsát, de még csak az együtt élésnek, a békén hagyásnak az elemi követelményét sem tudjuk megvalósítani. Adj nekünk mindig bátorságot a mi konfliktusainknak a rendezéséhez. Adj bátorságot, hogy hangot adjunk mindannak, ami zavar bennünket, de úgy, hogy sosem feledkezünk el arról, hogy nincs jogunk minősíteni és végső ítéletet mondani. Mert van atyánk, és ő azt várja, hogy mi hasonlítsunk rá. Köszönjük Istenünk, hogy a Krisztusban leköteleztél bennünket, hogy a mi vad szívünket megszelidítetted. Köszönjük, hogy a Krisztusban te békét teremtettél. Köszönjük, hogy a te atyai kezedben, amit Krisztus megmutatott nekünk, ami életünknek a dolgai újra és újra nyugvópontra jutnak. Imádkozunk most, Úrunk Istenünk, a mi családunkért, a mi országunkért. Imádkozunk a közéletért is, hogy úgy tudjuk képviselni a számukra fontos dolgokat, hogy közben nem akarunk senkit sem a földbe döngölni. Imádkozunk azért a cigány fiúért, hogy valami módon megszelídüljön, és ismerje meg azt a szeretetet, amitről bizonyára semmi fogalma sincsen, és adj, hogy azok, akik bosszúton lihegnek, azok megértsék, hogy ez nincsen joguk. Drága mennyi atyánk, kérünk, hogy lehessünk napról napra mindinkább méltó gyermekeid, add a szívünkben a hálát és az örömet, a hozzád való tartozásnak az örömét, add, hogy ez az atya-fiú kapcsolat ez eleven legyen, hogy bátor szívvel elkérjük mindazt, amire szükségünk van, és igazi hálával adjunk hálát mindezért, amit tőled vettünk el. A Krisztus Jézusért köszönjük, hogy meghallgatod a mi imádságunkat. Amen. Egy perc csendben, ami személyes fohászunkat tárjuk az Isten elé.